kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritáshatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Csak nem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölt az MT-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács. A szervezet üdvözölt az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnök hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Újabb 12 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Egyetlen hét alatt így már 65 forinttal lett olcsóbb a 95-ös, míg a dízelára 58 forinttal esett vissza. A háttérben az olajárak csökkenése és a forint erősödése áll. Így a gázolaj 646, a 95-ös pedig 629 forint, de a védett árak továbbra is élnek a hazai autósok számára a magyar benzinkutakon. A rendőrség tájékoztatása szerint nem volt komolyabb rendbontás hétvégén Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak, nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van, szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén. Csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernisz, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A hinderni szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellunk, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván is ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden. A feld szó azt jelenti, hogy harctér. Mindig sárosak, mint az őrgék. Fű, mikor esők járnak, aztán vederrel kell kihányni az árokból a vizet. Egész nap, egész éjszaka. Furt dolgozik az ember. Azaz, hogy folyton. Mert van ugyan, van a víznek olyan kútféle ásva, vizes gödör, de nem mindenütt elég a. Sokat megmerül a bakancs, még a tiszturak is, míg végigmegy a major úr a sücgrábnén, a csizmaszárig gázol a latyakban. A major szó őrnagyot jelent, a sücgrábni lövészárok. Minek hétál ide a sárba? Mondta az asszony gyáva mormogással. Nem mert most úgy, mint valaha kipattanni az urára, nem volt vele tisztában, hogy józan-e. A katona nevetett, legalább megtanulod, hogy milyen a katona sors. Különben egy percig hallottam is ágyú szót, meg úgy láttam, mintha odát muszimozogna, tudja Isten, csak úgy láttam. Átnézett a töltésen a túlsó partra. Már úgy megszokja az ember az ilyet, mert szigorúan ki van hagyva a kommandó, hogy nem szabad fennjárni a föld színén, mert leszedik az embert. De ha megyünk a vízért, mert 4500 lépésre kell vízért menni, sosem megy az ember lovgrábniba, ez a szó azt jelenti, hogy futóárok. Hanem fenn, nem bolonda muszka, hogy egy ember ágyúval lőjön, meg szamár is nem tudja eltalálni. Hanem azért, néha egy rajon az emberre, hogy hű, a mérges Isten itt most. Akkor aztán leúrik az árokba ész nélkül, pedig hát mindegy, egyszer úgy is meg kell halni. Az arca szomorú volt. Sóhajtott is egyet, a kemény fekete szeme olyan szomorúan nézett. Az asszony most megérezte a hangján, hogy megbánta. Hogy fél. Fél már szegény. Látod te, mondta a katona, és sokáig nézte a vízpartot. Ha itt volna most a hátunk mögött a mozsárágyú, akkor egyszer csak hallanád, hogy bum. Aztán megindulna fenn a gránát, szíj, hasítana levegőbe. Számolnál, de hiába nézel utána az égbe, ott nem látni semmit, hogy merre megy, csak a hangja sívít, mint a vasdarú. Szíjú, akkor lerop. És ott a falu megett, fel, nagy füstfelleg, nagy kétaraszos ott az ég alatt, nagy fekete füst, felveti a földet, fát, sarat, követ, mindent, amit tanál, akkor bőbakter beleszól a telefonba, hogy 200-al rövidebbet. Barátom, az az igazi világ. No, menjünk fel innen, mert átázik a cipőd. A bőbakter, német szó, azt jelenti, hogy tüzérségi figyelő. Megfogta az asszony kezét, és felsegítette olyan figyelmesen, mint egy kisgyereket. Tovább indultak, de az asszony visszalesett arra a helyre, ahol voltak. Ott maradt a nyomuk a sáros domparton, a cipőjéről nagy vastag sarat rázott le. Teremtő Isten, ez az ember nem tiszta. Lehajtotta a fejét, és a szemében lassan könnyek gyűltek. Siratta a régi urát. Sokáig mentek, ballagtak a vízparton a töltés peremén. Hallott, fogta meg kétlen az asszony karját az ember. Ez rettenve nézett rá, már megint. de az ember szeliden nézett rá. Hallod, szólott, és csak a hangjában volt valami kimondhatatlan gyöngétség, amit szóba kiadni nem tudott, mert az ilyen szegény emberek nem tudják szóval becézni egymást. Hallod, milyen ez a világ? Úgy van köztük a víz, mint itt ilyen formán is. De akik ezen a partján vannak, azok mind egy testvérek, egymást segítik, kedvelik, egy kézre kell dolgozzanak. Aki meg a másik parton van, azt mind le kell lőni. Sokáig nézett mély sugárzással az asszony szemébe. Folyik a víz, folyik csendesen, úgy folyik, mint az embernek a napjai folynak, mindig folynak, mégsem múlnak el. De aki a másik parton van, azt mind le kell lőni, mindennel. Azt mind le kell lőni, érted ezt te? Az asszony félve merett az ura szemébe, nem értette, nem is figyelt szavaira, mert folyton attól reszketett, hogyha rájön az őrülés, torkon fogja és bedobja a vízbe. Pedig nem félt tőle. Ha megtette volna, se félt volna szegénytől, hiszen ismerte. Tudta ő, hogy ki volt ez az ember az előtt. S ha most nem is az, aki volt, azért ő nem félt tőle. Nem. Úgy odaadta magát neki a drága emberének. Hát Istenem, ma úgy rendelte az Isten. Fogja torkon, öljen meg, dobja a vízbe. Szegény, miket kellett neki abba a háborúba szenvednie, hogy odáig jutott. És a szája sírósan elbigyett. A szeme nedvesen elfátyorosodott. És úgy odaemelte az arcát, a nyakát a drágája elé, úgy kínálta magát. Úgy se lehet ezt tovább folytatni, soká nem lehet ezt vinni. Nem lesz jó vége. A katona szeme nem látta azt, ami előtte van, csak a saját gondolatát látta. Pedig hallod, mondta eltűnődve, én azt mondom neked, nem a muszka van a másik parton, hanem a másik parton vannak a gazdagok. Mink vagyunk itt, tudod, ezen az oldalon? A szegény emberek. Mind itt vagyunk, akiknek büdös putria van, rongyos ruhája. Nincsen ennivaló kenyere, csak sok gyereke. Pedig az a gyerek nem mondja, hogy hunveszed. Azt mondja, eredj lopni, csak sír, avval is fájdítja a szülei szívet. Az asszony nézte, elcsarduló fájdalommal nézte a szegény vergődő emberének szemét. Minek mondod ezt? Kérdezte lecsarduló könnyel. A katona előrehajolt. A másik parton van a tiszti menázs. Ott vannak a szép nagy házak, terített asztalok, meg a nagy hambárok, sok búza benne, sok bab, kolbász, ódalas sonka. Oda süt még a nap is, még a madarak is oda járnak, mert ott jó odanolni. Ott vannak a jó emberek, amelyek senkit se bántanak, mert krajcárt adnak a kódusnak. Mintha megszűnt volna gondolkozni. Az asszony nem mert mocani, szólani, csak nézte, a szegény meggyűrt arcot csak nézte, s egyre jobban elcsiporodott a szíve, csipegő sírásra. A katona felemelte a kezét, lassan a sipkájához, s azt egy parányit lejjebb igazította a szemére. Azért most megtanulták egy kicsit, hogy kell sírni. Átalintett a másik partra, és belekacsintott a felesége szemébe, hamisan maliciával. A gránát nem nézte, sok úrfi elpotyogott, elám. És itt pedig egy részlet következik, tel is tele katonai német szakszóval. Kicsit bólintva, magába merülten cuppantott. Ott mindegy, honnan jött, a túlsó partról, vagy az erőső partról. Ha már ott van, a gránát nem igen válogatja. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott. Itt egy részlet következik, amelyben csúnya káromkodások hangoznak el. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott a katona, hogy dehogy itten még azután sem mindegy, azt a kutya mindenségit ennek a világnak. Hát itten még most sem mindegy. Hát mi ez, hogy haza kell nekem jönni 26 hónap után? Aztán itt van az én három gyerekem, meg itt van az én feleségem, aztán semmitek sincsen télére, se liszt, se zsír, se lencse. Semmi. Hisz én nekem 28 napra vissza kell menni, hát mit csináltam volna annyi kis időn veletek, hogy ellássalak? Nem ad nekem ezen a földön egy ember se egy darab kenyeret, ha minden gyerekem éhen döglik is. Elfordult, s a szeme síróra húzódott. Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett az ember. De az ember egyszerre megindult, nehéz lépésekkel, de megindult, s ment, ment előre. az asszony is utána eredt, s meg sem állottak a városig a vásárig. Nem is szólottak egymáshoz, úgy mentek a sokadalomban csámpásan és bolyongva olyan idegenül. Az asszony elbámészkodott, elszórakozott is a sok ember közt, falusi asszonyok hátukon és mellükön cipelték a kosarat, a kosárban tejfel volt és gomolyakba összenyomott túró, nem főzött a gyerekeinek túrós galuskát, mióta az ura oda van csak kétszer. Oda pillantott az emberre, vajon észreveszi-e? De az ember nem látott semmit, csak ment előre. Kis csizmákat látott az asszony. A gyerekek még most is mezítláb vannak. S már reggelre fagy volt, ruhát is látott, jó kis ócska ruhákat árultak egy szekérről, ócsón lehetett volna szerezni. De az ember csak ment, lépegetett előre, idehajtott fővel, ment előre tovább. 20 darab libát olvasott meg egy háztövén. Micsoda libák, Istenem? Neki csak 3 tyúkocskája van, egyik tojik, szegény mán hagyogató, nincs kedve ebbe a hidegbe. Szinte elmaradt az embertől, aki már eltűnik a szem elől. Lám ott áll a vasas zsidó sátora előtt. Utána ballagott. Az ember türelmesen állt, várt, ásót válogatott. Felvette, letette sorba, a legjobbat akarta, pengette a kövön, egymáshoz ütötte, a hangját figyelte, körömmel próbálta a keménységét, végre egyet megtartott. Mi az ára? Kérdezte. Forint 40. Sok. Tegye le? Az asszony ilyetten villant rá az urára, akinek a szeme lángot vetett. Jaj, azt hitte, rögtön nagyon vágja a zsirót avval az ásóval. Nem csak a zsebébe nyúlt, s odadott 3 koronát, visszakapott 1 6-ost. Azt odadta az asszonynak. Ne, vegyél a gyerekeidnek mézest. Az asszony azt hitte, meghal. Mézest 1 6-osért? Elöntötte szemét a forró könny. Hát az ura ilyen kemény tud lenni, jól tudja, hogy nincs otthon semmi, se csizma, se ruha, se étel. Aztán vegyen 1 6-osért mézest. Összeszorította a fogát, elfordult, hogy meg ne lássa a síró szemét. Felszívta az orrát, s mézes kalácsot keresett. Soká nézegett az apró mézes magyarót, behitvány kukoricarisszel van csinálva, besovány, méz nélkül, és jó Isten bedrága. Felduzzasztotta a száját betegen, hát ebben megy haza mézessel a vásárból. 1 6-os ára mézes. Az ember már türelmetlenül várt rá, oda se pillantott, megérezte, mikor közel ért, megindult gyorsan hazafelé az úton. Az asszony nem mert pisszenni sem. Ment, megtörten csöggetten. Életkedve vesztett, csak ment szaporán a nagy lépésű ura után. Mikor a töltésre értek, a katona mindig a másik partot nézte, egyszer megállt. Megfogta az asszony karját, hozzáhajolt. Köztünk van a víz, mondta. Az asszony nem értette. Nem értjük meg egymást soha, mert köztünk van a víz. Elrántotta meg a vállát az asszony, most már unta az ura bolondságát. Már nem is számított neki, ez is csak magának rabol, még a gyerekeire se gondol. Így nem is lehet megérteni egymást, ha köztünk van a víz, mondta az ember. Mikor a muszkák átjönnek, s itt maradnak nálunk, meglátjuk közelül a képüket, a szakálukat, a beretvált arcukat, a szemüket, csak épp, hogy a szavukat nem értjük, akkor már nem vágjuk le őket. Enni adunk nekik, amit mink eszünk. Csak addig ellenség az ellenség, míg közöttünk van a víz. Hirtelen a zsebébe nyúlt, és kivett belőle egy kis csomót. A markában tartotta egy percig, s nézte. Egy gombolyakba kötött kis kendő volt, ahogy nézte az asszony, akkor kinyújtotta a karját, s messze bevetette a vízbe. Az asszony éles szemmel merett rá. Kitalálta, hogy ez a rablott pénz. Ajjaj, sóhajta, s azt gondolta. Ezért érdemes volt? Hát érdemes volt ezért. Aztán megindultak. Lassabban, mint az elébb, mint aki elvesztette a célt. De egyformában, ahogy az életet robotolja a szegény. Nem szólt a többet egymáshoz, egy szót sem. Mintha elidegenedtek volna, mintha meggyűlölték volna egymást. Mikor a faluba beértek, mindjárt a szélsőháznál beszélgetőket láttak. Egyszerre belenyilalott mind a kettőjükbe, hogy arról beszélnek. Vásárol hazamenőknek beszélte, Suta kis Istvánné, és mikor a házas pár megállott a közelükben, egy kicsit elhallgatott, s rájuk bámult. Hallják a gyerek sírást, folytatta aztán, csak hallják, pedig ott volt a Szabó Andrásék lánya velük, a már jóforma lány 14 eszendős, mi van azokkal a gyerekekkel, hogy egyre sír? Átküldték a kis Erzsust. Nézze meg! A gyerek nem tudott bemenni, mert a kapu be volt zárva, bemászott a kerítésen. Bemegy szegény gyerek, hát bokáig való vérbe ott fekszik. A szegény ártatlan meggyilkolva. A Vargáik nagyobbik jánya az ajtóba, a másik az Eszter meg a kisházba. Borzasztó, borzasztó, tördelték az asszonyok a kezüket, borzasztó, mondta a katona felesége, mert úgy érezte, mindenki őket nézi, borzasztó, s húzta az urát, hogy menjenek onnan. A katona nem szólott egy szót sem, csak nézte a vajákoló asszonynépet undorral és megvetéssel. Ilyen ordítást csapni, ezek igazán nem tudják, mi a háború. Elment csöndesen, szinte észrevétlen a felesége után, aki szinte futva ment előre. Mikor utolérte, lihegve a sietéstől ráförmett. Hova szaladsz, Mánno? Az asszony vissza sem nézett, még gyorsabban igyekezett előre. Én is úgy hagytam a három kicsit, mondta aztán vissza elfúlt szóval. Az ember hirtelen megállott, megtorpant. A három kicsit, az ő három gyermekét. Hideg verejték ütött ki a homlokán. Ha ő most úgy találná meg azokat, ketté vágott gégével? De hát az nem lehet. Ki bántaná? Ne szaladj, akarta kiáltani, hisz én itt vagyok. Az egész falu végig felfordulással volt. Mindenfelé asszonyok, gyerekek szaladtak a templom felé. A katona kezdett megzavarodni. Ez az általános és közfelzúdulás, a borzalomnak ez a teljes becsülése egyszerre az ő idegeire is rászállott, s ahol elvetett szót meghallott, az mind korbácsütéssel hasított végig a lelkén. Úgy megnyugodott, mikor a kapun beért. A gyerekei ott állottak a ház előtt, s az anyjuk legugolt hozzájuk és csókolta őket. Komolyan, fakó arccal nézte a kedves gyerekeit, aztán megfordult, még mielőtt megcsókolta volna valamelyiket, ahogy az ajka kívánta. Érezte, hogy keresik. Két csendőr állott meg a kapuban, az egyik leemelte a fegyverét, s lövésre készen tartotta. Neki a szeme se hunyorított. A csendőrök rászegzett szemmel jöttek az udvarra. Járt maga a Vargaházban, mamma? Kérdezte a fekete, az őrmester. A Vargaházba? Szólott a katona nyugodtan. Mégpedig ma. Éppen ma. Éppen ma. Mert tegnap jártam. A csendőr a szemébe meresztette a szemét. Azt tudom, hogy tegnap járt. Napszámért. Napszámért igen. De mámma volt ott? Mámma, minek lettem volna ma? Mi van a zsebedbe? Kiáltott rá a másik rendőr. A katona hidegen odanézett a tegezésre, de akaratlan lepillantott a zsebére. Egy fehér kendőnek csücske lógott, kis véres volt. Nyugodtan kihúzta, s gondolkozott, micsoda vérez. Hogy magyarázza azt? Szólott az őrmester. Hogy? Szólott a katona. Ki vele? S a két csendőr úgy emelintette a szoronyos fegyvert, hogy bármelyik pillanatban használhassák. A katona csendesen elmosolyodott, s mintha nem törődött volna velük. Megvágta magát a kisfiam. Az ő kezét törültem levele, be is kötöttem. A csendőrök meglepetve figyelték. A gyerek után néztek, aki nagy okos szemmel bámészkodott rájuk az anyja mellől. Az asszony reszketve folytotta könnyeit, s nem is nézett reájuk, a legkisebb gyerekét szorította a szívére, másikat kezén tartotta. Miért van bekötve a kezed, kisfiam? Kérdezte szépen az őrmester a gyereket. Az még nagyobbra nyitotta a szemét. Én nem tudom, mondta, s az apjára nézett. Édesapám bekötötte, mikor hazajött, pedig az övé volt véres. Mindenkinek az arcán meglepetés volt. A katona azonban hosszan elnézte a kisfia okos csillogó arcát, szeretettel nézte, elmosolyodva nézte. No, fiam, mondta, most csendőrkézre adtál. Akkor odafordult, bizalmas egyszerűen a két csendőrhöz, a fekete őrmesterhez. Hát én voltam csendőr urak. A kapu, a kerítés rakva volt rémült arcú, bámészkodó falusiakkal. Mindenki kidüllett, kimerett szemmel nézte a borzalmas gyilkost. Csak ő maga nem volt megrémülve. Hidegen, nyugodtan hagyta bilincsbe tenni a kezét. Hát tudja, csendőr úr, mondta mégis gyerekes mentegetőzéssel, mintha egy kicsit szépíteni akarná magát. Azelőtt én se tudtam volna ránézni a gyilkosságra. Ha édesanyám csirkét ölt, vagy a feleségem megmondhassák, én bizony oda se dugtam az orrom. De hát a háborúba sok mindent megszokik az ember, amiről nehéz aztán idehaza leszokni. Mikor indulni kellett a csendőrökkel, akkor tért észre még egyszer. Végre. Mikor a családjától vinni akarták. Akkor végig nyilalott benne, hogy mindennek vége. Nagyot nyögött. Nyöszörgött. S kétségbe esett tekintettel nézett a kisfiára, aki eltorzult arccal, elgörbült kedves ajkakkal sírni kezdett. Fiam, mondta. Kisfiam, hoztam neked egy kis mézest. Idesanyától kérd el. A gyerek felnézett az anyjára, s ő az alatt gyorsan kiment a kapun.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László a Sötét Bellátó Tündér című mesének második részét, melyet Pogány Judit olvas fel.
Most elmondom, hogyan nyertem el mégis a tündér nevemet, hogyan lett belőlem az, aki ma is vagyok, a sötétben látó tündér. Tavasszal az illatos turbaja szirmai közt laktunk, nyáron a fenyőtoboz szellős pikkelyein, ősszel a kukac rágta vadkörte magházában, télen pedig, amikor az a nevezetes éjszaka volt, egy tölgyfagubacs melegében hallgattuk tündéranyánkat, ágyunkban összebújva, testvérek mind a 300-an. Tündéranyánk egy széken ült, éppen úgy, ahogy én itt, és egy mesét mondott nekünk, éppen úgy, ahogy én itt. Volt az ujján egy gyémántköves gyűrű, éppen ez, amely itt ragyog az ujjamon, ebben tartotta a fényt, amivel éjszaka világított. De hogyha varázspálcájával intett, minden világosság a gyémántkőbe visszabújt. és sötét lett. Nagyon sötét. Csak hogy mi a sötétben úgy féltünk, reszkedtünk, kiabáltunk, hogy tündéranyánk, amíg el nem aludtunk, mind addig mesélt, és hagyta a szobában szabadon repkedni a fényt. Azon a téli éjszakán az én bánatom már akkora volt, hogy a szememre nem jött álom. Pedig tündéranyám már a 77. meséjének is a végére jutott, körülöttem pedig mind a 299 fivérem és nővérem édesdeden szuszogott. Suttogva kértem anyámat, hogy most lesz szíves csak engem szeretni, lesz szíves csak rám figyelni, és lesz szíves csak nekem mondani egy mesét, olyat, amiből megtudhatom a tündérnevemet, és hogy miben lehetnék a testvéreim között a legügyesebb, mert a bánatom már akkora, hogy ilyen kicsi létemre nem is tudom, hogyan fér belém. És hogy vissza ne engedje a gyűrűjébe a fényt, mert én a sötétben mindig ijesztő dolgokra gondolok, és azokat ráadásul még látni is tudom. Most elmondom, hogy akkor mit kérdezett tőlem tündéranyám, azon a nevezetes téli éjszakán. Tündéranyám pedig azt kérdezte tőlem. Te látod a sötétben a gondolataidat? De látod-e a sötétben a kimondott szavakat? Ha azt mondanám, hogy rózsa, látnád-e piros szirmait? Ha azt mondanám, tündöklő napocska, látnád-e a sötétben is, ahogy fényesen vakít? Mert ha igen, akkor olyan mesét mondok neked, ami a kimondott szavak által a fekete tenger 77. szigetének a legsötétebb csücskébe vezet. Aki erre az útra el akar jönni velem, annak a kimondott szavakat a sötétben is látnia kell. Aki pedig erről az útról visszatér, az lehet a legbátrabb testvér, az lehet az összes testvér közül a legsötétben látóbb, a sötétben látó tündér. Akkor ő alvó testvéreim közül magához emelt, ölébe ültetett, és próbát tett velem. Gyűrűjét a magasba emelte, azt mondta ölejjem át, ne féljek, meg ne pisszenjek, a testvéreim föl ne ébredjenek, és újra gyűrűjébe zárta a fényt. Hát itt volnánk. Ezt a vadvirágos tarka domboldalt itt az orrunk előtt látod-e, tündérkém? Látom. Látom, válaszoltam. Csak nagyon sötét. Dehogy sötét, hiszen süt rá a déli nap. Hány lépés lehet innen a teteje? Talán ha 10 lépés, suttogtam vacogva én. Lépjük hát meg gyorsan, mert amit a dombtetőről látni fogsz, ott kezdődik az én mesém. És akkor tündéranyám minden lépésemnél megkérdezte, látom-e én is, ami a cipőm orránál látszik? Első lépésed kamillavirág. Látod-e? Látom. Második lépésed döglött egér, látod-e? Látom. Harmadik lépésed kabátgomb, látod-e? Látom. Negyedik lépésed hangyaboly, látod-e? Látom. Ötödik lépésed nyúlkaki, látod-e? Látom. Hatodik lépésed öreg róka kihullott foga, látod-e? Látom, látom, látom. Hetedik lépésed katica fűszálon, látom. Nyolcadik lépésem bagolytolla, kilencedik lépésem borókabokra, tizedik lépésem kivágott nyárfa tuskója. Lép fel rá, és mondd el, hogy mit látsz. Királyi palotával a közepén, anyácskám, egy gyönyörű várost látok. Az első próbát kiálltad. suttogta tündéranyám. De a mesém csak most kezdődik. Mersz-e jönni velem a sötétbe? Mersz-e járni velem a tökmag királyfi nyomában? És gyémánygyűrűjét a magasba emelte, a fény pedig felkacagott a parancsára várva. Most elmondom, hogyan is mesélte azt a mesét tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. Hát úgy mesélte, hogy egyszer volt, hol nem volt, hogy hol volt, azt nem tudom, de hogy volt, azt tudom. Tudom, mert ott volt a tized lépős dombocska mögött. Csak hogy az a dombocska hol volt, azt nem tudom. Na hát, akárhogy is, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 12 fia. Ott laktak abban a szép városban, szép városnak abban a gyönyörű palotájában, amit a tized lépős dombocska tetejéről lehetett látni. Látod-e még, tündérkém, azt a várost? Kérdezte tőlem tündéranyám. Én pedig a sötétben azt kiáltottam, persze, anyácskám, mondtam, hogy látom. De olyan hangosan, hogy 33 testvérkém forgolódni kezdett, másik 33 pedig mentem felébredt, és azt visította, hogy júj, nem látok semmit, júj, mi ez a sötét, júj, de félek. Ezért, amíg újra el nem aludtak, fény kellett bocsátani a mesére. Anyám pedig szép halkan így folytatta. Szóval a 12 királyfiúból a legidősebb, ahogy egy kicsit fölcseperedett és növögetni kezdett a bajúsza, feleségül vett egy szépséges királykisasszonyt. Ennek a királykisasszonynak is jó sok húga volt, azok is mind nagyon szépek voltak, jutott belőlük a többi fiúnak is. De mire a 12. a tökmag királyfi sorra került, a lányok úgy elfogytak, hogy neki egy sem maradt. Nagyon elszomorodott szegény, mert nem ez volt már a legelső eset, hogy neki, a legkisebbnek, se a szilvás gombócból, se a jó szóból semmi sem jutott. Mérgében azt találta mondani, hogy ő addig meg nem házasodik, míg kereke világon a legszebb királykisasszony meg nem találja.
Hát, azt keresheted, mondta a legidősebb bátyja, mert a legszebb királykisasszony már az enyém.
Enyém a második legszebb, mondta büszkén a második fiú. Enyém a harmadik, mondta nevetve a harmadik, és így egészen a 11., aki még azt is hozzátette.
Egy ilyen kis tökmag, mint amilyen te vagy, örülhet, ha talál magának egy 12. legszebbiket. De aztán igyekezz, mert ha nem találsz, örök életedre kisgyerek maradsz.
Ma Bagosi László a Sötét Belátó Tündér című mesének második részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
Nyakamon csücsül a fény.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára a Szent Háromság vasárnapjáról elmélkedik.
A következő két vasárnapon nagy dologra vállalkozunk. Megpróbáljuk megérteni azt, ami emberileg felfoghatatlan, megérthetetlen. Ez a két vasárnap pedig Szent Háromság vasárnapja és Úrnapja. Az elsőn azt vizsgáljuk, hogy lehet az Isten egyszerre egy és három, a másodikon pedig arra csodálkozunk rá, hogy a végtelen és örökké való hatalmas Isten hogy férhet el egy darab kenyérben és egy kicsi borban. Emlékszem, hogy annak idején, amikor egy gimnáziumban dolgoztam Miskolcon, mennyit próbálkoztam azon, hogy milyen szimbólummal tudnám szemléltetni a gyerekek előtt, a diákok előtt a Szent Háromság lényegét. És egy hirtelen ötlettől vezérelve, reggeli áhítat lévén, előkaptam a zsebemből a Nescafé 3 az 1-ben kis zacskóját, és mondtam, hogy gondolom sokan velem együtt ezzel a termékkel kezdik a napjukat. Egy finom dolog, amiben három összetevő van, kávé, tejpor és cukor, és együtt valami nagyon szép kompozíciót alkotnak, ami miatt mi szeretjük ezt a dolgot fogyasztani. Aztán amikor teológiára kerültem, persze megtudtam, hogy mindez nem stimmel teljesen teológiailag, hiszen az isteni személyek nem keverednek egymással, és azt is megtanultam, hogy az egyház atyák, meg később a teológusok sokkal hasznosabb és sokkal mélyebb szimbólumokat, analógiákat találtak ki a Szent Háromságra. Az egyik ezek közül, ami számomra nagyon szimpatikus volt, a következő. Képzeljünk el három fáklyát, amely mindegyik önálló lánggal rendelkezik. Ha közelítjük egymáshoz a fáklyáknak a csúcsát, egy bizonyos pontig különálló lángokat látunk mind a három fáklyán. De elég egyértelműen van az a pont, amikor a lángnyelvek összeoldódnak egymásba, pedig továbbra is megmarad három különböző fáklyának az összetevője. És ez nagyon szépen mutatja, hogy mi az, ami három, és mi az, ami egy az Istenben. A lángolás, az egyisteni lények közös, de a fáklyák önállósága nem veszik el. Vagy ugyanilyen volt, amikor egyház történelmből hallottam, tanultam, hogy Szent Patrik, az íreknek a nagy apostola, térítője, amikor magyarázta a Szent Háromságot az ottani népeknek, akkor egyszerűen letépett a földről egy háromlevű lóherét, és eznek a szimbólumán keresztül magyarázta, hogy a közös tőről, az egyisten lényekből a három isteni személy, a három levél hogyan ágazik el. Ezek csak emberi szemléltetések, de talán mégis valamit bemutatnak abból az igazságból, ami számunkra a Szent Háromság, és közelebb kerülünk hozzá. Aztán még van egy érdekes dolog az életemben, amely közelebb hozta számomra a Szent Háromság lényegét. Vezetői beosztásban voltam egy gimnáziumban sok éven keresztül, és minden héten vezetőségi értekezletet tartottunk a helyettesekkel. Többször megtörtént, hogy nem egy véleményen voltunk egy bizonyos témával kapcsolatban, de az értekezlet végére kompromisszumot kellett kötni, le kellett tenni a voksunkat valami mellett, és aztán kifelé, a közösség felé azt az egy döntést kellett képviselni. Teljesen természetes, hogy egy közösség tagjainak nem kell, hogy érzékeljék azt, hogy mi miben nem értettünk egyet korábban. Ő akkor vezet előre egy közösség életét egy irányvonal, hogyha egységes, egyértelmű az, hogy merre is tartunk. Ez persze megint nem tökéletes jelkép, hiszen a Szent Háromság személyei nem vitatkoznak egymással, ők nincsenek külön véleményem, de abban talán mutatott valamit, hogy milyen fontos még a földi nevelésben és egy intézmény vezetésében is az egységes külső megjelenés. A Szent Háromság tehát egy nagyon csodálatos titok, amibe bepillantást engedett az Úristen nekünk. Nélkül nem is tudnánk, hogy ő három szeméből áll. Arra még csak-csak eljutott a zsidóság, hogy Istenből csak egynek lehet lennie, mert ha több Isten lenne, a között aláfölé rendeltség lenne, ami önmagában ellentmond annak, hogy valakit is Istennek nevezzünk, ha függ valaki mástól. De arra, hogy ez az egyetlen Isten három személyben létezik, erre önállóan nem jöttünk volna rá. Ha viszont elárulta az Isten, akkor nek üzenete van a hétköznapunkra nézve. Mit tudunk a Szent Háromság személyétől megtanulni, ami hétköznapi életünket érintően. Hát nézzük, miben tanítanak minket. A Szentháromság személyei jelen vannak egymás számára, ellentétben azzal, ahogyan mi sokszor szétszórtak. A Szentháromság személyei odafigyelnek egymásra, meghallgatják egymást, érdekli őket, mit mond a másik. Mi vajon hogy állunk ezzel? Valóban ilyenek a közösségeink, a családunk, a generációk közötti különbség, a munkahelye, az utca, a lakókörnyezetünk? A Szentháromság személyei együttműködnek egymással, nem egymás mellett élő magányosok klubja. Nem egyénies, különutas megoldásaik vannak, náluk elképzelhetetlen, hogy valaki más dolgot képviseljen, mint a másik. A Szentháromság személyei ráhagyatkoznak egymásra, azzal szemben, mintha bebiztosítanák magukat a másik ellenében. Megbíznak egymásban, nem irigyelnek egymástól semmit, örülnek egymás örömének. Nem tartanak fenn menekülési útvonalat, amerre leléphetnének adott esetben. Élet és növekedés csak ilyen bizalomteljes légkörben lehetséges. És a Szentháromság személyei közösen birtokolnak javakat, a közös értékeiket, örömeiket, és egyik sem sajátítja ki azt a maga számára. A Szentháromság személyi azonban nem csak egy szép képet állítanak elénk, hanem be is hívnak maguk közé. Arra hívnak meg bennünket, és erre minden keresztvetés emlékeztet bennünket, hogy mi is részesei lehetünk ennek a csodának. Az Isten minket is részesíteni akar ebben, rá akar kapcsolni bennünket a Szentháromság áramkörébe. A vérkeringésnek a részévé akarják, hogy váljunk ennek a közösségnek. A Szentháromság személyei ilyen szempontból végképp önzetlenek. Mindannyian ismerjük talán Szent Ágostonnak a történetét, aki a tengerparton sétálva a Szentháromságnak a titkán gondolkodott, és egy gyerekre lett figyelmes, aki a tenger vizét egy gödörbe kezdte kimeregetni, és megkérdezte, mit csinálsz, fiam? Mire a gyerek mondja, kimerem a tenger vizét ebbe a gödörbe. Mire az okos Szent Ágoston felnőttként mondta, hiszen az sohasem fog sikerülni neked, kisfiú. Mire a gyerek a legenda szerint azt mondta, hamarabb fogom én kimerni a tengervizét ebbe a gödörbe, mint te megérteni a Szent Háromság titkát. Isten mégis fontosnak tartotta, hogy megtudjuk ezt róla. Legbensőbb életét is feltárta előttünk, sőt nem csak megmutatja ezt, hogy szemléljük, hanem Krisztusban beemeli az emberiséget ebbe a kapcsolatba, és meghív mindannyiunkat oda. Ilyet csak olyan valaki tesz, aki nagyon szeret. Itt a Földön legfeljebb bizonyos mértékben és ideig óráig enged számunkra valaki bepillantást igazi énjébe, miközben mindig ott marad a veszély, hogy a másik visszaél a bizalommal, kihasználja, amit megtudott rólunk és ellenünk fordítja, aki pedig feltárta magát, az sérülhet. Mégis mindennek ellenére természetes törekvés mindenkiben, hogy ennek a kockázatnak ellenére megtegye mindezt, hiszen ez tesz bennünket igazán személyé. Igaz, megtehetnénk, hogy egy biztonságos távolságban éljük életünket mindenkitől, és ezzel elkerüljük a kiszolgáltatottságot. De ezzel együtt emberségünket is feladnánk. Nem lennénk többé személyek, csak érdekek és ösztönök mentén működő evolúciós termékek. Talán a gyermek és a szerelmes ember éli meggondolatlanul, hogy mérlegelés nélkül ad ki mindent magából és engedi be a másikat énje titkaiba. Na és persze a szent, aki megsejtett valamit abból az Istenből, aki hasonlóan viselkedik velünk. Isten azzal, hogy a teremtésben, a megváltásban és pünkösdben feltárta előttünk legbensőbb életének titkát, szentháromságos életét, rendkívüli dolgot tett velünk. Beengedett minket oda, ahová semmi jogunk nem lett volna bejutni. A többi világvallás Istene csak beszél magáról, parancsokat ad, és legfeljebb időnként megkegyelmez és ad valami örömet. A mi Istenünk ezt végtelenül felülmúlja. Önmagába enged be, és önmagát ajándékozza nekünk. Érted-e már, hogy ennél többet senki sem adhat? Mi mindig csak valamit kérünk Istentől, egészség, siker, béke, de ő nem ilyen kicsinyes. Nem ideig, óráig akar elkábítani minket valamivel, ami után minden marad a régiben, semmi sem oldódik meg, hanem végérvényesen meg akarja oldani életünk problémáját. Miért kérsz még mindig csak valamit Istentől, amikor ő a mindent, önmagát akarja neked adni? Miért kérsz időleges megoldásokat, tüneti kezelést, amikor jelenléte benned mindent örökre megváltoztathat.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 6. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klézbe állta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!